Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig sajtburger és sült krumpli, és persze a supply chain management, azaz logisztikáról és ellátási láncokról beszélgetünk Leibing Adriennel, a Quick Service Logistics Hungária BT kereskedelmi és beszerzési vezetőjével, és folytassuk onnan, hogy Quick Service Restaurants, tehát azok a legnagyobb gyors étterem láncok, amelyekről itt beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan lehet kiszolgálni ezeket az étterem láncokat, és ha szakmai alapon közelítünk, akkor ez a gyors étterem szó, ami újra és újra előkerül, és az, hogy ti mennyire gyorsan és mennyire rugalmasan szolgáljátok ki ezeket a cégeket. Az előző fél órában már arról azért néhány szót váltottunk, hogyha én mondjuk farkashelyesen, vagy bármelyikünk farkashelyesen bemegy egy ilyen céghez, 50 másodperc, és ott van minden az asztalon, vagy lehet, hogy maximum 2 perc, és akkor abban már a rendeléstől a kiszolgálásig minden benne van. Itt emögött azért nagyon sok minden van, hogy milyen iszonyatos mennyiségű alapanyagra van szükség, gyors, zökkenőmentes kiszolgálás kell, ahhoz, hogy a hamburger és a sült krumplink később ott legyen. De mennyi hűtőkocsi, milyen szinten hűtött raktár szükséges egy ilyen szolgáltatás fenntartásához, és milyen kihívások rejlenek-e mögött, ez azt gondolom a legizgalmasabb kérdés. És ti nem szállítotok, hanem raktároztok is. Mi ennek az oka a valóságban? Tehát miért éri meg jobban így az egészet együtt csinálni?
Én azt gondolom, hogy azért éri meg, mert így a teljes folyamatot kontrollálni tudjuk. Tehát kontrolláljuk a termékek beérkezését, már azt, hogy az a megfelelő minőségben és mennyiségben érkezzen be hozzánk, illetve a mi raktárunk az mindenféle előírásnak megfelel, tehát ott biztosan tudjuk, hogy megfelelő körülmények között tároljuk a termékeket, és ugyanezt tudjuk biztosítani a belföldi szállításon oldalon is.
Na, de nekem egyből eszembe jut, hogy aki dolgozik, az hibázhat is, és hogy bár azt mondod, hogy minden megfelelő, azért néha becsúszhat valami. Tehát milyen szintű az ellenőrzés napi szinten, hogy ezeket a hibákat ki lehessen küszöbölni, vagy megoldani a problémákat?
Én azt gondolom, hogy amíg emberek dolgoznak, addig mindig lesz hiba, tehát ez természetesen nálunk is előfordul. Az, amit mi a folyamatos ellenőrzéssel és kontrollpontokkal, tehát mind a beszállításnál, mind a raktározásnál, mind az áru összekészítésénél különböző kontrollpontok vannak betéve. Legyen ez hőmérséklet, legyen ez áru ellenőrzés, legyen ez a mennyiségnek az ellenőrzése, legyen az egy külső minőségi ellenőrzés, hogy a termék megfelele legalább ránézésre az előírásoknak, de természetesen például egy terméknél belső hibák is előfordulnak, ami már csak akkor derül ki, hogyha kivittük az étterembe az adott terméket.
És ez szúrópróbaszerűen történik egyébként az ellenőrzés? Nyilván bizonyos dolgokat lehet gépi módon ellenőrizni, hány fok a szállításnál, de bizonyos dolgokat, amit mondtad, hogy ránézésre is úgy kell kinéznie, ahhoz már esetleg emberi nézőpont szükséges.
Így van, ha most egy példát mondok, akkor például az összekészített árut, amikor a komissiózó összekészíti, akkor a folyamat végén van egy végellenőr, aki leellenőrzi azt a listát, hogy a megfelelő mennyiségben és azok a termékek kerültek-e föl az összekészített áruhoz, amit rendelt az üzlet. Ezek után az összekészített áruról fényképek készülnek. A fényképek minden raklapról, minden rolikocsiról, mind a 4 oldalról elkészül.
Ezt akartam kérdezni, hogy ezek mennyire tudják a valósághű ábrázolást bemutatni, mert hogy akkor tényleg minden oldalról mindent le kell fényképezni.
Ez történik pontosan.
Iszonyatos
nálunk.
Digitalizációs és feladat, ez gondolom.
Ez még csak egy dolog, a fényképezés, utána még kamerafelvétel is készül, ugye a raktárban kamerák vannak, tehát mi látjuk azt is, ahogy az áru felkerül az autóra például. És így, hogyha bármelyik üzletnek van reklamációja, például mennyiségi eltérés, akkor azt rögtön meg tudjuk nézni a felvételek alapján.
Beszéljünk az elmúlt évek egyik legnagyobb kihívásáról, ez a pandémia, amit azt gondolom, hogy nem szabad megkerülni, mert egy ilyen piacon, egy ilyen speciális szerepkörben ez azonnal érződött. Abban a pillanatban, hogy leállt egy csomó minden, ez visszahatott, gondolom, rátok is. Hogyan?
Hát ugye ez egyik pillanatra a másikra történt ez a leállás. Ugye a mi partnereink, akik a gyorsétteremláncok, ők a legelején érintettek voltak már ebben a kérdésben, tehát szerintem mindenki emlékszik a pillanatra, amikor az éttermek bezártak. Ami a mi partnereinknek a szerencséje volt ebben a helyzetben, hogy már részben a házhoz szállítás ki volt építve. Tehát ez azt jelenti, hogy az éttermek közel feléből már működött házhoz szállítás, így gyorsan és könnyen lemásolták, hogy a teljes hálózatra működtetni tudják.
Hát itt a hatalmas készlet, ami problémát jelenthet, hogy pillanatot megállnak a kamionok, és nincs kiszállítás, gondolom.
A készlet az nagyon-nagyon nagy problémát jelentett, ugye mivel nekünk, ahogy említettem, az árunak több mint fele külföldről érkezik, érkezik, ezért nagyon hosszú a rendelés leadási határidőnk. Tehát a legrövidebb talán az, hogy 2 héttel előbb kell megrendelnünk egy terméket, de van olyan partnerünk, ahol 42 napos határidőnk van. Tehát akkor, amikor Magyarországon ugye az éttermek bezárásáról döntöttek, akkor nekünk rengeteg áru már úton volt, meg volt rendelve. Tehát ugye nekünk a legelső feladatunk az az volt, hogy megpróbáltuk a rendeléseket leállítani és megállítani, hogy minél kevesebb készlet érkezzen be hozzánk a lecsökkent forgalomhoz. Azáltal azonban, hogy már a kiszállítás ki volt építve az éttermek felében, így a forgalmunk egy része is megmaradt, azonban itt felmerült még egy probléma, az pedig a szavatossági idő. Ugye vannak olyan termékek, főképp ugye hűtött termékek, amik rövid szavatossági idővel rendelkeznek, itt megpróbáltuk menteni, ami menthető.
Akkor azért itt nagy fejtörés volt ebben az időszakban, és gondolom 10-20 órás munkanapok is akár ott az első pillanatokban?
Hát azt hiszem 18 órából állt akkor egy napom, és 6 óra volt az, amit aludni tudtam, mert a beszerzés oldalon megpróbáltuk menteni a készletet, lemondani, viszont a belföldi szállítás oldalt is át kellett szerveznünk, mivel jelen pillanatban hetente 2-3-szor szállítunk egy étterembe ahhoz, hogy folyamatosan friss árut kapjon. Ez az igény, ugye ez eltűnt. Tehát az autóink felét azt leállítottuk, mert nem volt rá szükség, és ilyen félgőzzel tudtunk dolgozni.
Mennyi idő volt ez a úgymond idézőjelben tetsz halott állapot, mikor tudtatok már egy újfajta rutint kiépíteni?
Hát itt gyakorlatilag naponta változott a rutin, naponta történtek az események és változtak, naponta változtattuk a túratervünket. Én azt gondolom az első 2 hónap volt számunkra, ami nagyon nagy nehézségeket okozott, de mivel minden héten változott minden, én azt gondolom, hogy talán nyáron éreztük először azt a márciusi bezárások után.
És hogy... itt a 2020-as évről beszélünk, de egy picit visszatekintettünk, mert ez egy érdekes esettanulmány, és változások meg folyamatosan vannak. Azt gondolom, hogy az a fajta rugalmasság, ami egyáltalán a speciális területet szakmátokból adódik, amit a mindennapi működésetek megkíván, ez segítette átvészelni ezt a pandémiás időszakot?
Én azt gondolom, hogy igen.
A rugalmasság, az agilitás.
Csak a rugalmasság. Uh-huh. És az, hogy folyamatosan egy napon belül változtatni tudtuk a döntéseket, 2 perc alatt hoztunk meg döntéseket, persze vállaltuk a kockázatot, benne volt az is, hogy rossz döntést hozunk, úgy néz ki, hogy elég szerencsésen megúsztuk.
Ja, most ugye kereskedelmi és beszerzési vezető vagy most már, egyébként 1 éve. Mennyire kellett kockázatot vállalnod neked, vagy egyáltalán mennyire vagy kockázatvállaló típus? Tehát passzolta ez a személyiségedhez?
Abszolút passzol a személyiségemhez. Én döntést hozni nagyon hamar tudok, tehát rengeteg adattal rendelkezem általában, és mivel most a teljes folyamat már a kontroll alatt van, ezért pontosan tudom, hogy mit szabad és mit nem, és tudom azt, hogy mekkora kockázatot szabad vállalnunk, amiből nekünk még előnyünk is lehet.
Egyébként milyen skillek, milyen tudás szükséges ahhoz, hogy ebben a feladatkörben, pozícióban, amiben most már dolgozol, te jól tudj működni?
Én azt gondolom, hogy egy agilis és határozott személyiségnek kell lenni, mivel többször beszéltünk, hogy ez egy felgyorsult üzletág, nagyon gyorsan kell tudni döntést hozni, és ehhez pedig a megfelelő információkkal kell rendelkezni.
Egyébként a magánéletben is ilyen vagy?
Ott is egy határozott személyiség vagyok, igen, a magánéletben, viszont nagyon hamar tudom elengedni magam, és alapvetően egy otthon, ha a gyerekeimet megkérdezni, szerintem azt mondanák, hogy egy laza és vicces anyukájuk van.
Ezt jó hallani. Akkor maradjunk még egy picit a szakmázás előtt a személyes területen. Hogyan lehet, azt mondtad, hogy 7 és 11 évesek most a gyermekeid, hogyan lehet mindazt egy férfiak által uralt területen, kereskedelmi és beszerzési vezetői pozícióban, édesanyaként úgy összeegyeztetni a munkát és az otthoni szerepkört, tehát a vezetői és az otthoni szerepkört, hogy minden jól működjön?
Hát én megpróbálom megtalálni az egyensúlyt. Otthon is azért egy szorosabb időbeosztásunk van ez miatt, mint párom vezető pozícióban dolgozik, mint ahogy én is. Mi megpróbáljuk beosztani az időnket, nagyon figyelek arra, hogy amit a családdal töltünk időt, az a családdal van, és próbálok egy vonalat húzni a munka és a család között, hogy az az idő, amit együtt töltünk, az értékes idő legyen, és minőségi idő legyen.
Hát gondolom nem könnyű, hiszen egy 0-24-es pörgésben van a cég. Valamilyen szinten az ütőerén rajta kell tartani a kezedet.
Persze, mindenféleképpen, de azt gondolom, hogy a mai világban egy telefon az már egy kincs és egy alap dolog, és attól, hogy én mondjuk a gyerkőcöt 4 órakor felvettem az iskolába, ha 4:30-kor van egy 5 perces telefonhívásom, az semmiben.
Tehát, hogy nem dől össze a világ.
Így van.
Egyébként, hogyha már a vezetés szóba került, te mindig is készültél a vezetői szerepkörre, vagy megtalált a feladat, megtalált a kihívás?
Én azt gondolom, hogy megtalált a kihívás. Ahogy ugye az ember elkezd dolgozni főiskola egyetem után, végigjártam a ranglétrát, mert marketing és értékesítési asszisztensként kezdtem, amiből lettem ugye értékesítési vezető majd kiekánt. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek el kell kezdeni valahol, és az emberek képességeit figyelembe véve van a fejlődési út.
És milyen vezetőnek tartod ma magad?
Én azt gondolom, hogy erről a munkatársaimat kellene megkérdezni. Én azt gondolom, hogy mi csapatként szeretünk együtt dolgozni. Abszolút nem kap hangsúlyt az, hogy én vezető vagyok, hanem mi csapatjátékosok vagyunk, és együtt dolgozunk, és együtt gondolkodunk. És amikor egy megbeszélést tartunk mondjuk egy új projekt keretébe, én akkor is azt gondolom, hogy nem a vezető szava a végső, hanem együtt kell gondolkodnunk, együtt kitalálnunk a folyamatokat és a megoldásokat.
De egyébként van olyan, amit esetleg nem tolerálsz? Mert hát nyilván a vezetői szerepkörben vannak olyan pontok, amikor viszont határozottnak kell lenni.
Határozottsággal nincs baj. Én azt gondolom, mint ahogy már beszéltük, hogy míg emberek vagyunk, addig mindenki fog hibázni. Ha valaki elkövet egy hibát, és azt átbeszéljük, akkor legközelebb már sokkal jobban fog rá figyelni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor újra átbeszéljük, majd újra. És harmadszorra már biztos nem fog megtörténni ez a dolog.
Ez a pozitív hozzáállás, ez nagyon, nagyon hasznos. Gondolkoztál azon, hogy mondjuk mi jelentett kihívást 10 évvel ezelőtt az életedben, és mi jelent kihívást most?
Hát 10 évvel ezelőtt, ha a munkán terén nézem, akkor ugye egy nagy kereskedelmi cégnél dolgoztam, ami akkor nem jelentett kihívást, akkor talán inkább a családnak a kezdete volt, ami a kihívás volt, az első gyerkőc születése, visszakerülni munkába ugye az első gyermek után. Míg azt gondolom, hogy most több kihívást kaptam a munkában az elmúlt egy évben azáltal, hogy ugye beszerzési és kereskedelmi vezető lettem, és ahogy a gyerkőcök egyre nagyobbak, különben ők is egyre nagyobb kihívást jelentenek, mert tényleg most azt gondolom, hogy most már igaz ez a kisgyerek kisgond, nagygyerek nagygond, tehát naponta kapjuk otthon is a kihívást.
Hát kihívás akkor van a munkában, meg a magánéletben is bőven. A lényeg, hogy hogy oldja meg az ember. Beszéltünk a Covidról, mint az egyik nagy kihívásról. Ne menjünk el az energiaválság mellett sem, mert hogy a pandémia és a lezárások után az energiaválság, az üzemanyagárak, a villamos energiaárak változása, hirtelen emelkedése egyértelműen a szektort érintette. Mennyire kiemelt téma ez most nálad?
Nálunk ez az elmúlt egy évben is kiemelt téma volt, tehát ugye nekünk mindig a legnagyobb költségünk az a bérleti díj volt, amiben egy raktár kerül. Amilyen változások voltak az elmúlt időszakban az energiaárak tekintetén, azt gondolom, hogy lassan a bérleti díjnak a magasságában vannak az energiaárak, a másik oldalon a szállításnál pedig az üzemanyagárak ugye többször emelkedtek az elmúlt egy évben. Ez nagyon nagy kihívás, mert a költségeink hónapról hónapra növekednek, azt, hogy a vevőinkre pedig ezt milyen szinten tudjuk továbbhárítani, az mindig tárgyalásoknak a sorozata. Tehát mindenféleképpen a költségeinket, a megnövekedett költségeket csak késleltetve tudjuk továbbhárítani.
Egyébként próbáltok alternatív megoldásokat találni, vagy lehet? Mondjuk említetted, hogy bérelt raktárhelyiségről van szó, tehát ez már önmagában is valamennyire bekorlátozza a lehetőségeket.
A lehetőségeket bekorlátozza, azt gondolom, hogy Magyarországon szinte mindenkinek bérelt raktárhelyisége van, és raktárüzemeltetők dolgoznak. Nekünk 2023-ra nagyon nagy célunk az, hogy úgymond zöldebbé váljunk. Keressük a lehetőségeket, és látjuk a lehetőségeket. Két példát tudnék említeni. Az egyik például, ami a raktárral kapcsolatos, hogy napelemeket szeretnénk telepíteni. Azt, hogy ezeket a napelemeket el tudjuk helyezni a raktár tetején, vagy pedig mondjuk egy mezőt bérelünk, ahova napelemeket helyezünk, ez már részletkérdés, de ez az egyik lehetőségünk, azt gondolom, amivel tudjuk csökkenteni a költségünket és óvni a környezetünket, illetve a másik az a belföldi szállításhoz kapcsolódó flottánknak a folyamatos megújítása. Úgyhogy ez a két célunk van mindenféleképpen 2023-ra.
Nos, azon gondolkodtam, ugye beszéltünk a Covidról, beszéltünk az energiaválság kapcsán megnövekedő költségekről, egyáltalán arról, hogy egy krízisre azonnal reagálni kell, de a ti területetek olyan, ahol nem csak a szokásos, idézőjelben szokásos problémák merülhetnek fel, mert mondjuk, hogyha említünk egy madárinfluenzát, az mondjuk abszolút érint benneteket, a végfelhasználót, és akkor egy gyors reagálás szintén, és egy más másfajta működést. Ilyennel mennyire gyakran szembesültök ilyen helyzetekkel?
Sajnos egyre gyakrabban, mint ahogy szeretnénk. Talán, ha már a madárinfluenzát említetted, körülbelül másfél évvel ezelőtt találkoztunk először ezzel, ami ugye megnehezítette a mi helyzetünket. Mivel ugye előtte dolgoztunk egy friss áruval, és hirtelen váltanunk kellett, és pótolnunk kellett ezt a mennyiséget. Ezt részben sikerült Magyarországról megoldani, viszont külföldi erőforrásokhoz is hozzá kellett nyúlnunk ahhoz, hogy az ellátás zökkenőmentes legyen, és a vevők ne érezzenek meg semmit a gyors étteremek.
Hát gondolom, ilyenkor 6-8 hétre, vagy akár egy hosszabb időre is át kell állni a friss áru helyett a fagyasztottra?
Igen, a friss árut a fagyasztott cseréli ki. Boldogok lennénk a 6-8 héttel, de általában ez hónapokig elhúzódó folyamatokról beszélünk, és az az igazság, hogy az elmúlt időszakban a tapasztalatok azt mutatják Magyarországon, hogy egyre többször üti fel a fejét a madárinfluenza, úgyhogy lassan az, ami másfél éve először azt hittük, hogy csak egy egyszeri alkalom életünkbe, az azóta sajnos többször megismétlődött, de például ez egy nagyon jó példa arra, hogy egyszer előfordult az életünkbe. Felépítettünk egy folyamatot rá, kitaláltuk, megtaláltuk, hogyan kell csinálni, és most már mondhatom, hogy rutinszerűen csináljuk ezt is.
Tehát a rossz hír az, hogy ez gyakrabban megtörténik, a jó hír az, hogy tudjátok kezelni a helyzetet. Mennyire súlyos logisztikai próbatétel egy-egy ilyen új nehézség?
Mindenféleképpen súlyos próbatétel, mivel ugye a raktárhely kapacitást is ellenőriznünk kell. Ha például fagyasztott termékről beszélünk, korlátozottak a lehetőségeink ugye a fagyasztókamrába. Mindez kihívás jelent a beszállításnál is. Új beszállítókkal kell ismerkednünk, új termékekkel kell ismerkednünk, új kondíciókkal kell dolgoznunk. És ugyanígy, ugye, mivel a mennyiség megnövekszik a fagyasztott területen, ez a belföldi kiszállítást is átrendezi.
Ahogy napirendi pontokban gondolkodunk, akkor a következő egyértelműen a háború, a gazdasági krízis okozta a közúti áruszállítási bizonytalanság lehet, mert hogy azt gondolom, hogy ez is befolyásolja, vagy befolyásolta az életeteket. Milyen nehézségeket, vagy milyen feladatokat jelenthet mondjuk a számotokra, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk a gyártók és a forgalmazók egyre nagyobb árukészletet kénytelenek felhalmozni?
A legelső problémát, amikor a háború felütötte fejét a szomszédságunkban, az okozta, hogy nekünk a standard bevált Európát keresztül szálló kamionjárataink megszűntek. Tehát onnantól kezdve problémát okozott nekünk, nagyon sok árut vásárolunk Lengyelországból, és problémát okozott nekünk az, hogy milyen járművekkel tudjuk egyáltalán az árut Magyarországra szállítani. És az egyik pillanatban azt tapasztaltuk a beszállítóknál, hogy készlethiány van, a másik pillanatban pedig azt tapasztaltuk, hogy árutöblet van. Ugye nekünk is rögtön az volt a célunk, hogy árut halmozzunk fel, mert senki nem tudhatta, hogy mi lesz ennek a vége, meddig tart, mire számíthatunk. Úgyhogy megpróbáltunk árut felhalmozni, ezt persze a beszállítók nem tudták kiszolgálni. Utána, amikor ők ráálltak a magasabb mennyiségű gyártásra, utána pedig ugye nekik okozott problémát az árutöblet, amikor normalizálódott a forgalom például nálunk vagy más országokban.
De most már ugye a második év, hogyha a háborút nézzük, ahol most tartunk, akkor itt most már az egy normalizálódott logisztikai helyzetről tudunk beszélni.
Teljesen. Tehát most már ez nem okoz problémát. Én azt gondolom, hogy visszaállt a folyamat a standardekre.
Most ami még itt felmerülhet, hogyha a logisztikát, a készletgazdálkodást és az egész folyamatot, a fogyasztást nézzük, akkor az az infláció, ami nem tudom, hogy mennyire hatott vissza a gyors éttermekre, illetve a fogyasztásra, ti ezt hogyan tapasztaltátok?
Mi azt tapasztaljuk, hogy annak ellenére, hogy elég magas infláció és elég magas élelmiszerinfláció volt Magyarországon, mi ugye ezt látjuk a beszerzési árakon. Tehát a tejtermékeknek az ára az másfélszerese lett az elmúlt fél évben. Ugyan ebből változtak az árak ugye a gyorséttermekben is. Viszont mi egyelőre nem tapasztalunk csökkenést. Tehát azt gondolom, hogy az emberek szeretik a gyorséttermeket, szeretnek oda járni, és az ugyanazt az ízt kapni minden alkalommal. Tehát lehet, hogy ha bevételeit nézem egy családnak, akkor másik helyről veszi el a dolgokat.
Hát de mondjuk nem megy el egy más típusú, drágább étterembe?
Így van, de a gyorséttermek még azok meg.
Igen, hogyha így visszagondolok, ez a 2008-2009-es gazdasági válság idején voltak ilyen hírek, hogy átrendeződött ilyen módon a fogyasztás, tehát lehet, hogy valami hasonló dolog történik?
Elképzelhető, mivel szerintem több helyről halljuk azt, hogy úgymond normál, hagyományos éttermek bezártak, vagy például szezonális éttermek nem nyitnak már ki idén, azt viszont még nem hallottuk, hogy gyors étterem zárt volna be.
Folyamatosan halljuk, és akkor most visszatérek ahhoz, hogy nőként egy olyan iparágban, ahol egyelőre még több a férfi, hogy több nőre lenne szükség mondjuk az informatika területén. Mi a helyzet a logisztikában? Ez jelenthet bármiféle megoldást?
Én azt gondolom, hogy nagyon jó, amikor férfiak és nők dolgoznak együtt. hogy az életnek a más területein is ugye másképp közelítik meg a problémákat és a lehetőségeket a nők és a férfiak. Tehát én például szeretek a logisztikában dolgozni, és szeretek férfiakkal dolgozni, mert ha felmerül egy probléma, akkor más-más lehetőséget, vagy más-más megoldási utat látunk benne. És azt gondolom, amikor ezek a nézetek találkoznak, így lehet tényleg hatékonyan egyről kettőre előre haladni.
Egyébként sok területen azért tapasztaljuk most a munkaerőhiányt, az építőipartól egyébként a vendéglátáson át bármeddig. A logisztika, a szállítmányozás területén mennyire, vagy milyen fajta, milyen mértékű munkaerőhiányról tudsz beszámolni?
Nagy mértékű a munkaerőhiány. Nem az irodai dolgozókra gondolok elsősorban, hanem a sofőrökre, illetve a kétkezi munkát végző alkalmazottakra a raktárban, mert azt tapasztaljuk, hogy ezek az emberek elmentek külföldre. Tehát ugye ugyanezért a munkáért, bár én azt gondolom, hogy folyamatosan korrigáljuk a béreket, és a bérek egyre jobban helyre kerülnek ebben a szektorban is, de ugyanezért a tevékenységért, ezért a munkáért külföldön jelen pillanatban több pénzt lehet keresni. És szerintem nagyon sokan elmentek az elmúlt két évben külföldre.
Viszont van egy dinamikusan fejlődő iparág, amiről beszéltünk, amiben mindig egyre többet és egyre gyorsabban jelenthet egyébként, és egy jövőben mutató kérdéssel zárjuk a beszélgetést, akár a gépiesítés vagy az automatizáció bizonyos területeken bármifajta megoldást, vagy mondjuk nincs olyan nagy árrés ezeken a termékeken vagy szolgáltatásokon, hogy ez megérje. Mit hoz a jövő?
Hát mivel ugye élelmiszeriparról beszélünk, én azt gondolom, hogy az élelmiszeriparban az élelmiszereken mindig kevesebb és kisebb árés van, mint mondjuk egy IT-szektorban vagy egy műszaki szektorban, ezért az automatizáció, azt mindig meg kell vizsgálni. Én azt gondolom, vannak olyan dolgok, aminek ugye költséghatékonysággal be lehet vezetni, de vannak sajnos, aminek olyan mértékű költsége van, hogy ebből az árésből azt nem lehet megfinanszírozni.
Hát, hogyha logisztikáról egyébként és ellátási láncról, meg supply chain managementről beszélünk, akkor azért a digitalizáció, az automatizáció az egyértelműen elvárás. Ezen a téren milyen szintű a fejlődés, vagy merre megy a világ?
Én azt gondolom, hogy egyre inkább ebbe az irányba megyünk, és én el tudom mondani azt a mi cégünkről, hogy például nálunk már nem készülnek papíralapú szállítólevelek, nálunk nem készülnek papíralapú számlák, tehát ezeket mindig elektronikus dokumentáció alapján vezetjük.
Említetted a digitális fotókat és videókat, amik az ellenőrzés céljából vannak.
Így van, ezek is vannak, illetve ezek mellett még nálunk a sofőröknek sincsen szállítólevele, hanem ők tablettel dolgoznak, és mindenféle eltérést, a szállítás dokumentációját, mindent ugyanúgy elektronikusan rögzítenek azon.
Hát akkor azért ez mindenképpen egy fenntarthatóbb és egy zöldebb jövő felé viszi a logisztika és a szállítmányozás területét. Beszéljünk erről még a jövőben, hogy mennyire változik az iparág, a szektor. Köszönöm szépen a
nagyon
mai
szépen
beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.
Leibing Adriana, Quick Service Logistics Hungária BT kereskedelmi és beszerzési vezetője volt ma a vendégem.
És persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM Portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.